Köszöntök mindenkit a MAD projekt ünnepkör rendezvénysorozatának harmadik állomásán, advent harmadik vasárnapján. Ehhez kapcsolódó témánk pedig a bátorság, illetve a lelki erő. Én Molnár Blanka vagyok, én fogom vezetni ezt a mai beszélgetést, és szeretném köszönteni vendégeinket, Takács Péter, Magyar Antropozófiai Társaság képviselője, Gerevics Forró Csilla, Waldorf pedagógus, és végzett Waldorf diák egyébként, és Kis Miklós, szintén a Magyar Antropozófiai Társaság képviselőjeként van jelen, én pedig szintén végzett Waldorf diákként vagyok most jelen ebben a beszélgetésben. Advent harmadik hetéhez kapcsolódóan a mostani témánk a bátorság, és ennek kapcsán egy érdekes gondolatot hallottam, ami számomra kapcsolódik ehhez, és elsőként eszembe jutott, hogy a bátorság az valójában nem a gyávaságnak az ellentéte, hanem a gyávaság és a vakmerészség között egyfajta ilyen közép minőség, és hogy ennek a kialakítására, vagy ennek az egyensúlynak a megőrzésére kell törekednünk. És hát idén szerintem erre az egész év elég sok lehetőséget adott mindannyiunk számára. Szeretném kérdezni, hogy ti hogyan tudtok kapcsolódni ehhez a minőséghez, mi az, ami ennek kapcsán így eszetekbe jutott, illetve hogyan kapcsolódik ez a minőség most advent harmadik hetéhez.
Akkor tulajdonképpen, hogyha most én azt akarnám megmondani, mit jelent a számomra a bátorság, akkor azt kell mondanom, hogy a bátorság az a szívvel és a mellkassal összefüggő, valahogy mondjuk ugye az ember ritmikus rendszerével összefüggő minőség. Mert hogyha belegondolunk, akkor a bátor emberre azt szokták mondani, hogy helyén van a szíve a gyávára, meg azt, aki, hogy összeszorul a szíve, amikor az ember fél. És ugye ez a mondás is már kifejezi azt, hogy ez itt valamilyen szíverővel, vagy valamilyen olyan erővel van dolgunk, ami a ritmikus rendszerünkhöz kapcsolódik. És végső soron, ahogy te is mondtad az előbb, ez végül is egy lelki erő. Úgy gondolom, hogy a bátorság az az egészséges lelkű embereknek a minősége. Amit persze ki kell fejleszteni, mert ahogy mondtad, szerintem is nem az ellentéte a gyávaságnak, hanem valaminek. A gyávaság az ennek a hiánya, ennek a lelki erőnek, ennek az egészséges harmonikus lelki életnek a hiánya.
Én is azt érzem, hogy a bátorság az annyira ott van lényegében minden napunkban, és annyira erősen formál minket. És eszembe is jutott erről egy kisfiú, akit régen tanítottam. És az adventi időszakhoz jól kapcsolódik a gyertyamártás, ez egy ilyen időszak volt, amikor több osztályba megkértek, hogy menjek be, és készítsünk gyertyát. És jött ez a fiú, és mondta, hogy a múlt évben az övé lett a legnagyobb, a legvastagabb gyertya. És ugye ez az, aki már mártott gyertyát, az tudja azt, hogy amikor az ember megy, akkor egy kör az egy mártás. Tehát ez körülbelül adja magát, hogy majdnem minden gyereknek hasonló vastagságban kell, hogy elkészüljön a végére a gyertyája. És én meséltem egy történetet, és a következő héten mentem hozzájuk be. És akkor én voltam lent az ügyeletes az udvaron, és oda jött hozzám, elém állt. Ez egy ilyen elég erős alkatú fiú, de azért valamivel alacsonyabb, mint a többiek, barna haja volt. És azt mondta, hogy most ő megpróbálja azt, hogy az övé is olyan legyen, mint a többieké. És ez nagyon tetszett nekem, mert a történetben is azért volt egy picit erről is szó. És ahogy haladtunk így körbe, és akkor közben mentek az adventi dalok, akkor ez a fiú, így amikor így belemártott, akkor így időnként így rám nézett, és akkor így látta, hogy így jó, hát akkor ő most megállta azt, hogy ez egy mártás volt. És hogy ez egy kicsit összekapcsolódhat a mértékletességgel is, ami ugye az előző hétnek az erénye, de mégis azt gondolom, hogy itt ebben az is benne van, hogy egyfajta bátorság és egyfajta lelki erő. És nekem ez így sokszor erről eszembe szokott jutni, ez a kisfiú.
Hát a bátorságnak nagyon széles skálája van, én úgy látom. Kezdve a hétköznapi bátorságtól, hogyha nevezhetjük így azokat a hétköznapi eseményeket, mikor mondjuk bele kell ülni egy fogorvosi székbe például. Vagy csak egyszerűen beleülsz az autóba és kimész a forgalomba. Manapság már azért kell ahhoz is bátorság. És a skálának a felső fokán pedig ott van az a bizonyos hősies bátorság. Hogyha mondjuk például az orleáni szűzre gondolunk, aki egyedül megfordította Európának a politikai helyzetét annak idején, azzal, hogy bátran egy szál maga megnyerte egy csatát. Tehát nagyon sok területen tudunk a bátorságról beszélni.
Én még kapcsolódnék egy gondolattal ahhoz, amit a Blanka mondott a kezdetben, hogy azt mondtad, hogy ez egy olyan speciális kor, amikor ezzel ugye sok dolgunk van. És úgy érzem, hogy ez a korban tulajdonképpen egy olyan korban élünk, amikor ez a kor szinte megtölti minden embernek a lelkét félelemmel. Tehát, hogy ha valami általánosságként tekinthető, akkor az, hogy ma mindenki fél, ebben az évben aztán különösen nagyon féltek az emberek, de egyébként is ez egy általános jelenség volt szerintem ebben az elmúlt évtizedekben, és éppen ezért van különös jelentősége annak, hogy ezt a félelmet valahogy kiváltsuk, és a félelem helyére a szívünkbe végre a bátorságot tegyük, mert mindaddig, amíg az ember fél, addig tulajdonképpen nem tud szabad lenni, és nem tud önmaga lenni, mert a félelemtől az ember egyszerűen egy olyan állapotba kerül, hogy hagyja magát vinni, vezetni, és akkor azzal, hogy majd megmentlek, vagy én majd megmondom neked, hogy mit kell csinálni, ezzel tulajdonképpen az ember önként föladja a szabadságát, és hagyja, hogy azok, akik manipulálják a félelemmel, azok vezessék és vigyék előre.
Nagyon érdekes különben a bátorságnak egy olyan megnyilvánulása a félelemmel kapcsolatban, ahol a gyávaság és a félelem van a két szélső ponton, és ahhoz, hogy megtaláljuk azt a lelki erőt, amelyik igazán ebben az időszakban meg tud minket támasztani, ahhoz ennek a tudatába kell lennünk. A gyávaságnak, hogy az antropozófiában mondjuk a Lucifer a megtestesítője, a félelmet pedig Arimán az, aki bennünk kelti, és ez a két pólus között ott van az a bizonyos erő, központ, ami tud segíteni nekünk abban, hogy leküzdjük ezeket a negatív érzéseket.
Már erre terelődött a szó. Tudtok-e még mondani olyan dolgot, ami akár számotokra segítséget jelent, akár ebben az évben segítséget jelentett, akár mondjuk ebben az adventi időszakban tudtok segítségért fordulni, hogy erősítse ezt a lelki erőt, vagy akár mondjuk tanítóként mi az, amivel a gyerekeket lehet segíteni, hogy ez erősödjön bennük.
Nekem, ami elsőre eszembe jut, az alapvetően a képek és azok a történetek, amiket beviszünk. És ebben az adventi időszakban azt mondanom, hogy ez különösen fontos, hogy ezek nagyon jó megválasztott, előre végig gondolt történetek legyenek a gyerekek számára, és hogy ebből ők kapnak egy képet, és hogy ezt utána ők tudják magukban továbbvinni. És ez segíti akár későbbi időszakokat is.
Igen, hát számomra például önmagában az a tény, hogy az emberben félelem van, az sokszor már annyira egyértelmű, hogy az ember észre se veszi. Az én nekem az igazán nagy segítség az volt, amikor először rájöttem, hogy rá kell saját magamra nézni, és meg kell nézni, hogy most milyen állapotban vagyok lelkileg, és hogy most félek, vagy nem félek, vagy gyáva vagyok, vagy nem vagyok gyáva. És akkor az ember képes ezeket a saját magában ezeket a minőségeket felfedezni, és azt mondja, hogy na, ezt én nem akarom, na, akkor lehet előrelépni, és akkor lehet fejlődni. Tehát valamilyen módon az önismeret segít abban, hogy az ember előre haladjon ez az úton. Az advent ebben csak annyiban segít, hogy talán több olyan impulzus éri az embert ebben az időben, ami segít neki fejlődni. Mert azért az egész év során folyamatosan mindig vannak olyan események, amik hol az egyik, vagy hol a másik minőséget az ember felismeri magában. Az advent egy kicsit koncentráltabban, és valamivel többet hoz. És így nekem ez segít.
nagy segítséget kapunk advent időszakában, de ez a segítség, ez mindig megpróbáltatásokkal jár. Az a kérdésedre talán az én válaszom az az, hogy ez egy nagyon nagy lehetőség ez az időszak, hogy levessük azt az állarcot, amit viselünk. Mert mindenki visel állarcot. Mindenki szeretne valamilyen lenni, és ez a valamilyenség, ez igazán ez hazugság. A félünk attól, hogy az emberek meglátják, hogy milyenek vagyunk, félünk attól, hogy mi meglátjuk, hogy milyenek vagyunk, és ez nagyon nem jó, hogyha ezt tudjuk hordozni, és nagyon jó, hogyha van egy olyan időszak, amikor kapunk egy impulzust, egy segítséget arra, hogy ezt levessük magunkról. Nem könnyű ez, ez nagyon fájdalmas.
Én olvastam egy Waldorf tanárral készült interjúban, ami nagyon megragadt így, és kapcsolódik számomra ez a témához, hogy azt mondta, hogy igazából így ebben az egész bizonytalan időszakban, meg általánosságban is, amivel igazán tud egy tanár segíteni a gyerekek számára, vagy a diákjai számára, hogyha ezt a belső erőt meg tudja magában őrizni, és úgy tud elejük állni már, hogy ez az, amiből igazán tudnak majd tanulni és merítkezni, de hát ez ugye ez egy elég nehéz feladat, akár szülőként, akár tanárként, hogy ebben neked mi a tapasztalatod, hogy mi az, amivel tudod ezt esetleg magadban segíteni.
Igen, azt gondolom, hogy ez nagyon igaz, mert a gyerekek, tehát hogy ahogy bemegyünk, ők rögtön mindent levesznek rólunk és érzékelnek. És így tudok hozzá kapcsolódni, hogy olyannyira, hogy amikor, tehát hogyha az ember mást mutatna bent, ők akkor is valójában azt látják, amilyenek mi legbelül vagyunk. És ezért nagyon fontos azt gondolom azt, hogy nekünk kell munkával foglalkozni, olyan munkával, amin saját magunkat tudjuk fejleszteni, és hogy bennünk meg tudjon maradni az, hogy oda tudunk eléjük állni egyenesen, és úgy, hogy ez a belső tartás, ez mindig ott legyen.
Igen, az, hogy ez adja meg az alapot ahhoz, hogy tulajdonképpen az emberek az életben ne szolgaként, vagy ne kiszolgáltatottan legyenek felnőttek, hanem az a fajta bátorság, ami az élethez kell, az meglegyen bennük. Mert ugye igazán nem fogalmaztuk meg még azt, hogy mit is jelent a bátorság, mert az én számomra az azt jelenti, hogy abban az emberben, akire azt mondjuk, hogy bátor vagy, helyén van a szíve, abban van egy olyan erő, vagy egy olyan lelki erő, amitől tudja, hogy egy adott helyzetben bármennyire is szörnyűnek, vagy ijesztőnek, vagy félelmetesnek tűnik, hogy kell viselkedni, mit kell tenni, mik azok az eszközök, amivel azon meg lehet változtatni, és nem csak tudja, hanem meg is teszi. Tehát, hogy igazán ez az erő neki nem csak azt a nyugalmat adja meg, ez a lelki nyugalom, hogy végig tudja gondolni logikusan a helyzetet, hanem utána segít neki abban is, hogy az akaratával véghez vigye azokat a dolgokat, amitől aztán a helyzet nem lesz annyira félelmetes, nem lesz annyira veszélyes, és tulajdonképpen megoldódik. Míg az, akiben nincs meg ez az erő, hogy aki fél vagy gyáva, az visszahúzódik, megijed, a görcsösség, ami benne lesz ezáltal, az semmiféle gondolatot nem enged, cselekedni abszolút nem tud. Tehát igazán sok esetben a hatalom ezt is használja ki. Mert a félelemtől görcsösen cselekvőképtelenné váló emberek azok a legjobb alattvalók, hogyha szigorúan veszik, mindig azt csinálják, amit mondanak nekik. És ugye, hogyha egy Waldorf iskolában ilyen tudatosan dolgozunk a fiatalokkal, akkor ők már eleve úgy indulnak el, hogy lesz bennük valamilyen alap, egy olyan erő, amire aztán később felnőttként tudnak építkezni.
Igen, azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, amit mondasz, és hogy ezért szerintem nagyon kiemelten fontos, mondjuk egy tanárnak kiemelten, de azt gondolom, hogy mindenkinek jó, hogyha önismerettel foglalkozik, és ezt tudja a napi szinten gyakorolni, mert akkor tud mások elé úgy odaállni.
Ha én is megoszthatok ennek kapcsán egy gondolatot, vagy tapasztalatot, most így én is a Waldorf iskolai emlékeimet felidéztem ennek kapcsán, és az jutott eszembe, hogy emellett, hogy a tanár milyen tartással tud jelen lenni, úgy az egész, az is eszembe jutott, hogy az egész közeg is tudja segíteni, vagy hátráltatni, hogy ez a bátorság tudjon fejlődni. És így visszagondolva, annyira sok ilyen kis megpróbáltatások voltak az iskolában, a kis először osztályosan, közösen előadtunk valamit a szülőknek, aztán a nagyobb közösségnek, az iskolának. Olimpia volt, ahol mindenkinek igazából önmagával kellett megküzdenie, tehát nem elsősorban egymás ellen versenyeztünk ötödik osztályosként. Akkor kis előadások, éves munkaelőadás, ahol nagyon sok mindenki előtt kellett előadnunk, vagy akár szólóest, ahol énekeltünk is. És ezek mind olyan hihetetlen nagy belső munka és küzdelem volt, hogy leküzdjük a félelmeinket, a kétségeinket, és meg tudjuk csinálni az adott dolgot, akár egyedül, akár közösen az osztállyal összefogva, hogy ezek mind szerintem nagyon sokat tudtak ebbe segíteni. Én azt érzem, hogy a mai napig tudok ezekből merítkezni, hogyha van egy új helyzet, hogy abba belemerjek állni, mert hogy sok tapasztalatom van, de hogy ehhez szerintem kellett egy olyan közeg, ami egy ilyen védettséget ad, tehát egy ilyen szeretetteljes közeg, ami meghúz bizonyos határokat, ad egy védelmet, és nem, tehát hogyha ott kisgyerekként valami nem sikerül, akkor semmi nem történik, hanem felállsz és mész tovább, és újra próbálod, és nem az a tét, hogy most egyes, vagy megszégyenítés, és amiről sok rossz példát hallunk. Tehát most ez is eszembe jutott, hogy általánosságban ezek a dolgok is szerintem nagyon meghatározóak, hogy végül ezek az erők mennyire tudnak megerősödni bennünk, vagy pedig.
Ja, és ugye amikor az ember végez az iskolában, akkor ezt tudatosan önnevelésként tovább kell folytatni, mert minden pillanatban mindig újabb kihívások jelennek meg előtte, mindig újabb dolgok vannak, amik esetleg azt akarják tőle, hogy féljen, és hogyha az ember nem figyel magára, és ezt az önnevelést nem csinálja, akkor könnyen abban a csapdába esik, hogy azt hiszi magáról, hogy nem fél, közben pedig ugyanúgy ő is meg van töltve félelemmel, mint a többiek, akik nem foglalkoznak ezzel a kérdéssel. Tehát ez talán az életünk végéig tartó folyamat, ami kezdődik az iskolában, vagy egész kiskorban otthon, aztán folytatódik az iskolában, és utána már nekünk magunknak kell ezt csinálni. Egyébként az az érdekes, hogy ezt nem, voltak régen helyek, ahol ezt tudatosan csinálták. Tehát nem tudom, hogy mennyire foglalkoztatok, ugye régen voltak beavatási helyek, ahol embereket beavattak ugye az érzékfeletti világokba, és ott tűzpróbának hívták azt a próbát, amikor ott tudatosan a beavatottakba ezt a bátorságot, mint minőséget kifejlesztették. És ez sokszor fizikai próbákkal is történt, tehát hogy valóban olyan egyébként félelmetesnek tűnő helyzetekbe tették őket, és mint egy barlangba ott hagyták több napra vagy több éjszakára, tehát fizikai körülmények között félelmetes helyzetet tették, hogy képes legyen magában ezt a minőséget kifejleszteni. És tulajdonképpen most, ha így vesszük, akkor mindannyian ez egy ilyen beavatási úton járunk, ma mindenki a világon, mert ezeket a helyzeteket a világ produkálja, akkor mesterségesen csinálták, most meg a világ produkálja a számunkra.
Ha már itt ilyen több ilyen konkrét dolog felmerült, ezt az egész minőséget az adventhez kapcsolva, hogy mik azok a konkrét dolgok vagy hagyományok, amik segítenek mondjuk ennek az erősítésében, vagy egyáltalán ennek az időszaknak a megélésében. Mondjuk másként szólva, mi az, ami élővé tudja tenni ezt az ünnepet vagy hagyományt? Erről már előző alkalom akkor is volt szó, hogy sokszor nehéz kapcsolódni az ünnepeknek így az eredeti vagy valódi minőségéhez vagy tartalmához, mert hogy nagyon könnyen átfordul abba, hogy ajándékvadászat és rohanás, és elfelejtjük, hogy mik azok a konkrét dolgok, amik tudnak segíteni, akár mondjuk adventi koszorú, vagy az iskolában mi az, ami tudja segíteni?
Hát az iskolában azt gondolom, hogy amiről már volt szó, az éneklés, tehát ez a közös éneklés, az adventi koszorú, az, hogy például nálunk minden reggel, az éneklés végén minden osztályból egy valaki a gyertyát a közös lángról meggyújtja és beviszi a terembe, és akkor az úgy ég tovább. Aztán azt gondolom, ami nagyon erősen még ide kapcsolódik, az adventi időszakban ez eltérhet, hogy az elején vagy a végén, de az adventi kert, az adventi spirálnak a járása, Azt gondolom, hogy ez nagyon szorosan ide tartozik, mert ebbe is benne van, hogy itt a gyerekek elindulnak egy úton, ugye, és ezen az úton egyedül kell végigmenniük, és hogy itt az úton rengeteg olyan minőségképekben megjelenik számukra, amiket mi tudunk, hogy miért készítettünk oda, ők pedig ezt így be tudják fogadni, és át tudják élni.
Hát felnőttként tulajdonképpen az adventet megélni, az azt jelenti, hogy egyfajta felkészülést jelent. Ugye hivatalosan arra készülünk fel, hogy jön a karácsony, és akkor megszületik a Jézus gyermek. De valójában most már 2000 évvel, vagy több mint 2000 évvel ezután, az esemény után, most már nem erre készülünk fel, hanem saját magunkat készítjük fel arra, hogy fizikailag, lelkileg és szellemileg is mások legyünk, és fejlődni, és előre tudjunk haladni. Tehát tulajdonképpen azok a minőségek, amik így ebben a 4 hétben megjelennek, ezek azok a minőségek, amik ahhoz kellenek, hogy valódi emberekké váljunk, azokká az emberekké, amivé elméletileg fejlődni tudnánk. És igazán az kellene, hogy az emberek megértsék, hogyha az iskolában úgy tanítják őket, ahogy ti is tanítjátok őket, hogy aztán kikerülve az életbe megértsék, hogy ebben a 4 hétben valójában a saját lelki fejlődésemre és a saját lelkemre kell koncentrálnom, és nem arra, hogy milyen ajándékot veszek meg, mit főzünk, az is fontos. De ez a 4 hét mégis arról szól, hogy én a lelkemben mit élek meg, hogyan élem meg, és hogyan tudok elérkezni majd karácsonyhoz, és valamilyen mértékben is az én fejlődésem az megközelíti-e annak a lénynek a minőségét, aki karácsonykor megszületik, illetve amivé majd január 6-án a vízkeresztől válik. Mert végül is az az őskép az, amit mi mindannyian szeretnénk elérni. Akkor jutunk el oda, ahova igazán az emberiség szeretne mindig eljutni, amiről ma mindig gondolkodunk, de még nem tudunk megcsinálni, vagy amit mindig remélünk, de még nem vagyunk rá képesek. Tehát számomra az advent az azt jelenti, hogy én a lelkemben valamilyen módon előre lépjek és fejlődjek.
Igen, az adventi időszak az előkészülete. Egyrészt a karácsonynak, másrészt pedig nagyon jelentős mértékben annak a 13 éjszakának, ami a karácsony követi. És ez az előkészület alapvetően azt jelenti, hogy egy egyensúlyi állapotot hozza létre. Minden megtörténik ilyenkor ebben a 4 hétben, hogy ebből kibillenjünk. Nekem ilyenkor az jut eszembe, és talán segít, hogyha ezt az ember úgy észbe tartja. Nem vagyok egy nagy cirkuszba járó, de azt mindig csodálom, mikor a kötéltáncos egyensúlyba tudja magát tartani azon a kis vékony kötélen. Ennek ugyanaz a szerepe, amiről az előbb is beszéltünk, hogy egyik irányba is, és a másik irányba is van valami, ami őt le akarja húzni. Tehát két rossz van a világban. Kétféle rossz, és a világban a hármasságról beszélünk. Tehát nem jó és rosszról, hanem az antropozófia értelmezése szerint két rossz van két oldal, és hogyha ezt a két rosszat ki tudjuk egyensúlyozni magunkban, akkor találjuk meg a középutat és azt az egyensúlyt, ami segít ennek az időszaknak a megpróbáltatásait megfelelő módon megélni.
És még az előbb, ugye, most, hogyha az adventi folyamatról beszélünk, ugye az előbb említettem azt, hogy voltak régen ilyen beavatási helyek, ahol különböző beavatásokat történtek, és akkor próbákat kellett a tanítványoknak csinálni. És az ma teljesen egyértelmű, hogy ma ilyen helyek nincsenek, de igazán azért nincsenek, mert ma gyakorlatilag minden ember az életen, a saját életében, a mindennapokban megy keresztül ezen a beavatási folyamaton, és mondhatnánk úgy is, hogy ebből az egész évből ez a 4 hét, ez egy kiemelt minőségű 4 hét. Ebben a 4 hétben intenzívebben kapjuk azokat a próbákat, amiket egyébként ezeken a helyeken akkor ott kaptak azok az emberek. Magyarul mindenki beavatottá tud válni, aki elhiszi, hogy ez létezik, hogy egyáltalán ez alatt a 4 hét alatt ez a 4 minőség az, amivel próbára vagyunk téve. És itt ugye megint visszatérünk a bátorsághoz, mert ahhoz, hogy én elhiggyem, hogy egy szellemi lény vagyok, és hogy én nekem próbákon kell végigmenni itt a Földön, ahhoz megint egyfajta bátorság kell. Mert sokkal kényelmesebb elhinni, és valahogy egyszerűbb azt mondani, Hát azt a materiális tanítgól, de hát egy 1 milliárd sejtnek valamilyen véletlen összetételéből vagyok, a gondolataim azok vegyi folyamatok a fejemben, és akkor ezzel semmi felelősséged nincs, életem az életemet úgy, ahogy akarom. De ahhoz, hogy az ember azt mondja, hogy én nem is ez vagyok, hanem én egy szellemi lény vagyok, akinek küldetése van, aki egy fejlődő képes szellemi lény itt a Földön, hogy én ezt valóban ezt gondoljam magamról, ahhoz nagyon nagy bátorság és lelkierő kell. Mert nagyon sok felelősséggel jár. És ez azért manapság, ez azért nagyon sok helyen azt veszi az ember, nem vállalják fel a felelősséget nagyon szívesen az emberek ezzel kapcsolatban.
Nem szívesen mondja ki az ember, akárki előtt az, hogy ő antropozófiát képvisel, de mégis nem is kell hangoztatni, elég, hogyha esetleg a tetteiből meglátszik. De ahhoz, hogy az ember kiálljon ezek mellett, a nézőpontok mellett, ahhoz bátorság kell. Mert a mostani világ az nem ilyen. Nekem még sokat tud segíteni az, hogy arra a szoborra gondolok, ami a Goetheánunkban van, az emberiség reprezentánsa szoborra, és itt ez nagyon szépen megmutatja, és nagyon plasztikusan megmutatja, mint szobor, az, hogy az ember hogy tud helytállni azok között, az erők között, amik mindenképpen meg akarják tépázni. És ez a helytállás, ez alapvetően nem egy erőből történő helytállás, illetve nem erőszakból történő szembeállás a kísértő erőkkel, hanem annak a belső erőnek a felmutatása, ami utána a kísértő erőket hozza olyan helyzetbe, hogy ők ezt szenvedéssel tudják megélni. Ezt mutatja ez a szobor, úgyhogy érdemes erre vetni egy pillantást ebbe az időszakban.
Egyébként most, ahogy így elkezdtünk beszélni, most megjelent a kétféle minősége a bátorságnak. Van egyszer az a bátorság, ami így a külvilágban megjelenik, amikor valamivel szemben fölállok, valamit csinálok, valamilyen konfliktust vagy bármit megoldok. És akkor van egyfajta belső bátorság is, amikor én a gondolkodásommal képes vagyok bizonyos dolgokat őszintén, mert például képes vagyok magamba belenézni, és őszintén meglátni azt, hogy mi is él bennem, milyen ember vagyok én. Mit okozok a világban, a tetteimmel, a cselekedeteimmel? Azért manapság, hogyha így körülnézünk, az ez iszonyatosan nagy bátorság kell, mert mindenki, akkor minden tettével valamit pusztít, valamit rombol, valamit tönkretesz. És igazán az ember ezt nem szereti magáról. Sőt, mondhatnám úgy is, hogy ahhoz is óriási bátorság kell, hogy egyáltalán elfogadjam azt, hogy a világ azért olyan, amilyen, mert én ilyen vagyok. Tehát, hogy én miattam olyan a világ, és nem a többiek miatt. Mert ugye ez a másik, hogy az ember nem veszi azt a bátorságot, hogy azt mondja, hogy én vagyok a világnak egy alkotó eleme, és a világ olyan, amilyen én vagyok, illetve mindenki ugyanezt, ha mindenki ugyanezt magára mondja, akkor mindannyian tesszük a világot olyanná, amilyen ma. És ha azt szeretnénk, hogy más legyen a világ, akkor össze kell szedni a bátorságot, és azt kell mondani, hogy akkor nekem másképp kell gondolkoznom, másképp kell élnem, másképp kell cselekednem a világban, és akkor majd megváltozik a világ. De amíg én azt várom, hogy mások megváltozzanak, de én nem akarok semmit változni, addig az gyávaság vagy félelemből van, mert nem merek szembenézni magammal.
Most eszembe jutott, hogy ezért is talán nagyon érdekes egy-egy iskolának az összetétele, meg egy-egy osztálynak, mert hogy ők ugye mind-mind egy sorsközösség, és hogy ezek a sorsközösségek alkotnak valamit, mindenki beleteszi saját maga, bátran, és hogy utána meg tudnak születni dolgok. És meg tudnak születni akár, amiket te is említettél, akár előadások, akár színdarabok, akár ott lenni az olimpián, tehát rengeteg ilyen dolgot megélnek, mire ők kikerülnek az iskolából.
Igen, és hogyha ha ilyen alapokkal indulnak az emberek, akkor ők már pontosan látják, hogy azt a közösséget, ami körülöttünk van, azt mi magunk hozzuk létre. Nincsen más közösség egy országban vagy a világban, csak az, amit az emberek hoznak létre. Márpedig, hogyha azt mi hozzuk létre, azt a világot, amilyen, akkor össze kell szednünk a bátorságunkat arra, hogy azt megváltoztassuk. És ha ezt az ember már fiatalon elkezdi érzékelni vagy tanulni, hogy én vagyok a felelős a saját közösségemnek a tetteiért meg a minőségéért, akkor felnőtt korában esetleg meg tudja tenni. de egyelőre úgy tűnik a számomra, hogy ez a szembenézési bátorság, ez még hiányzik az emberekből, vagy az emberek többségéből.
Ennek egy másik oldala, amikor az emberre kívülről mondanak valamit, amiről belül tudja, hogy igaz, de nagyon szörnyű elviselni. Hát, hogyha valaki orvoshoz kerül, és az orvos megállapít valami olyat, amelyik kedvezőtlen az ő számára, ahhoz nagyon nagy bátorság kell, hogy utána helyt tudjon állni. Az első pillanatban letaglózza az embert. És ez nyilván nem csak az orvosok esetére vonatkozik, hanem minden olyan esetre, amikor szembesülsz azzal, hogy te milyen vagy. Mert valamit gondolsz magadról, de amikor ez a sorsközösség szembesít téged, és rádöbbensz arra, hogy ez, amit te gondoltál magadról, ez másképp tűnik másoknak a tükrében, akkor ehhez kell egy bátorság, hogy ezt elfogad.
Hát csak bátorsággal lehet. Mert ugye mind ma, hogyha szigorúan veszük, akkor az az élet, amit ma élünk, az minden földön élő embert szembesít azzal, hogy ez így nem megy. Tehát az a gondolkodás, ez a materializmusra épülő gondolkodás, ez ma megmutatja minden ember számára, aki ezt látni akarja, hogy így nem lehet tovább élni. Na most miért nem változtatunk akkor azon, hogy ne így éljünk tovább? Azért, mert félünk attól, hogy ezt beismerjük, és illetve félünk attól, nincs meg a bátorságunk ahhoz, hogy azokat a lépéseket megtegyük, ami ahhoz kell, hogy a Földön egészséges életet hozzunk létre. Tehát, hogy a természettel harmóniában, a kozmosszal harmóniában éljünk, azok szerint, a törvények szerint éljünk, és ez a bátorságnak az általános hiánya. Az, hogy ma mindenkiben félelem van, félelem a külső, belső dolgoktól, az újtól. Hát miért akartak régen, vagy miért volt a beavatási helyeken olyan fontos, hogy a bátorságot, mint minőséget kifejlesztik az emberekben? Azért, mert hogyha az ember a fizikai világon kívüli érzékfeletti világba is betekintést nyer, akkor a csupa olyan dolgot lát, amit eddig is nem látott, nem tapasztalt, idegen, új, és az embernek egy általános természete, vagy általános minősége az, hogy az új dolgoktól általában idegenkedik, fél tőle egy kicsit, viszont a bátorságot, aki fejlesztem magamban, akkor nem félek tőle. Az, hogy akkor másképp éljek, más tegyek, ahhoz ott is ugyanúgy a beavatottnak szüksége volt, mint hogy ma minden embernek a Földön szüksége van erre a minőségre, mert különben nem tudjuk megváltoztatni azt az életet, amiben élünk.
Milyen erő kellett, hogy Rudolf Steinerben dolgozzon azzal, hogy ezt, amit ő a érzékeken túli világból idehozott közénk, ezt a világ elé tudta tárni, és nagyon sok művön keresztül, és kiállt, és képviselte. Ide tartozik még az is, amikor valaki az újat képviseli, mondjuk a tudományban, vagy tehát általában a tudományos, természettudományos vonalon, az újítók, a feltalálók, hatalmas bátorság kell ahhoz, hogy a megszokottból kilépjen. És általában vannak tapasztalatok, vannak olyan leírások, amik ezt tükrözik is, hogy nem mindenkit fogadott be a társadalom, aki így kiállt egy-egy új felfedezéssel. Vagy ott van Giordano Bruno esete például. Régebben.
És hát ugyanis miért nem fogadták be? Mert általában, amikor valami új jelenik meg a világban, akkor az valakinek az érdekét sérti. És mindegy, hogy ez politikus, tudós, vagy bármilyen más pozícióban lévő ember, ha valami új dolog jön, akkor az azt jelenti, hogy amit ő eddig csinált, azt másképp kell csinálni, vagy amit ő eddig hirdetett mondjuk tudósként, akkor arról kiderül, hogy az nem volt jó. És az ember fél ettől az új helyzettől, mert úgy érzi, hogy ez vele ellenséges. Valamit ővel akar. Hát valójában akar tőle valamit. Azt, hogy szembenézzen azzal, hogy neki fejlődni kell, tovább kell lépni, a dolgot másképp kell csinálni, és ez a félelem az újtól és a másképp csinálástól okozza azt, hogy az emberek az új gondolatnak támadnak, és nem azon gondolkodnak, hogy nekik mit kellene fejlődni az életükben, és hogy kellene tovább lépni.
Már beszéltünk erről, de fontos szerintem ehhez így visszakapcsolódni, így a Waldorf pedagógiához is, ami ugye Rudolf Steinerhez köthető, mint végzett Waldorfos, meg mint tanító, hogy nekem ebben egy fontos szempont, hogy amiket mondjuk Steiner elénk tár, vagy amiket tőle olvashatunk, hogy ő maga is mondta, hogy kritikusan szemléljük, és próbáljuk meg a saját szemünkkel is megnézni, hogy vajon tényleg úgy van-e, amit ő mond, vagy sem. Tehát, hogy nem elfogadni dogmatikusan valamit, mert hogy valaki azt mondta, hanem fontos ebben magunkban megtalálni azt a kritikai érzéket, és azt a középpontot, és szerintem ez is kell bátorság, hogy nem elfogadni valakit tekintéllyel, vagy bármi más alapján, hanem megkeresni, hogy én ezt igaznak látom-e az életben, mi az, ami visszaigazolja, mi az, ami ellent mond neki, és hogy ezt keresni. És visszakapcsolódva a pedagógiához, hogy nyilván a Waldorf pedagógia sem azt szolgálja, hogy mondjuk ilyen ismeretekkel traktálják a gyerekeket, hanem ez egy olyan szellemiség, amit mondjuk, ha jól értem, a tanító igyekszik elsajátítani magában, egy úton tart ebben az önismereti folyamatban, amihez ezek az ismeretek hozzátesznek, és ezen keresztül próbálja a gyerekeket segíteni egy úton, hogy mondjuk hasonló kritikai érzékkel és egy belső erővel tudjanak aztán a világba kiállni, és szembenézni ezekkel a kihívásokkal. Szerintem ez egy fontos része a dolognak.
Steiner mindig hangoztatta, hogy azzal, hogy valaki elindul a szellemi úton, azzal nem szabad, hogy a hétköznapi teendőit és a hétköznapi kötelességeit elmulassza. Tehát nagyon fontos az, hogy épüljön mindaz, amit a szellemi tapasztalásból megtudunk, épüljön arra, ami a hétköznapokban a mindennapi életünk, és azt egészítse ki, illetve annak a hátterét világosítsa meg nekünk. Úgyhogy, és hogyha ez megtörténik, akkor az élet nagyon számtalan területén beigazolódnak ezek a szellemi kutatások. Ugye a Waldorf pedagógiát is ide sorolva természetesen, az orvostudomány és mezőgazdaság, biodinamikus gazdálkodás és még számos területen ezek a kiegészítik a mai ismereteinket és gyümölcsözővé teszik.
Igen, azt gondolom, hogy az út az itt egy nagyon fontos így képileg is, ha megjelenik előttünk, mert ugye, ahogy említetted, igen, mi ezen tanárok haladunk egy úton, foglalkozunk ezzel, foglalkozunk egyfajta szellemi munkával, de hogy egy közösségen belül is mindenki máshol tart ebben. És hogy szerintem ebben ez is szép, hogy meg tudjuk beszélni ezeket a dolgokat, és ahogy említetted, ha egy-egy gondolatát mondjuk Steinernek feldolgozzuk, akkor mindenki bele tudja tenni a közösbe, hogy ő azon az úton, ahogy halad, hogy lát rá most erre a gondolatra. És hogy a gyerekek elé, tehát hogy magunk által, és soha nem direkt módon hozzuk be ezeket, és amit említettem így az adventi kertnél is, tehát ott is ugye megvannak ezek a szimbólumok, de hogy soha nem kezdjük el nekik ezt megmagyarázni, hogy miért teszünk oda egy rózsát, vagy miért ötágú a csillag, vagy miért az almában van egy gyertya, vagy mit jelent az középen, hanem ők bemennek, és hogy itt van egy ilyen nagyon nagy nyugalom. És sötét van bent ebben a teremben, és egy gyertya ég középen. És hogy esetleg elképzelhető, hogy mondjuk halk dallam, vagy líra, vagy esetleg valami más hangszer hangja hallható, és bemennek ezek a gyerekek, és van, akinek sokkal könnyebb így ebbe így belekerülni ebbe a hangulatba, vannak, akiknek hosszabb idő kell, és hogy elindul, megkapják ezt az almát a gyertyával, és hogy elindulnak ezen az úton, ami valójában, ha megnézzük, akkor ez egyfajta sors is, tehát hogy lejárják az ő sorsukat, és hogy oda mennek, és hogy meggyújtják a saját kis énjüket, és visszahozzák, és akkor leteszik egy csillagra. És hogy ott egy ilyen adventi kert alkalmával egy olyan élményben van része, azt gondolom, minden résztvevőnek, hogyha ebben úgy igazán benne tud lenni, amit hogyha fel tud később idézni, akkor az egy nagy, nagy erő tud lenni.
Igen, és talán ez az erő, amit így a gyerekek megkapnak, ez fog segíteni abban, hogy a jövőben a világ egy kicsit képesebb legyen jobban felfogni azt, amit a Miklós mondott. Mert ugye, hogyha ha bátran rámerünk nézni arra, ami van, akkor be kell valami, hogy az a materialista gondolkodás, amiben ma a világ él, az gyakorlatilag csak káoszt tud teremteni a világban, és mindent tönkre tud tenni. Még akkor is, hogyha most látszólag a számítástechnika és majd ez a digitális diktatúra valamilyen kiútat akar ebből az egész káoszból jelenteni, de nem ez a kiút, hanem kiút az az lenne, hogyha az ember magára ismerne, és bátran magába tudna nézni, és elindulna a saját egyéni fejlődési, lelki-szellemi fejlődési útján, és el tudna jutni oda, hogy azokat, amiket a Miklós mondott, hogy hogy tanítjuk a gyerekeinket, hogy hogy műveljük a Földet, hogy gyógyítjuk az embert, hogy gyógyítjuk a közösségeket, hogy ezeket materialista gondolkodással nem lehet sem megérteni, sem helyesen megcsinálni. Ha elég bátor lesz mindenki, akkor lehet reményünk arra, hogy előbb-utóbb megváltozik a világ. Mert enélkül a bátorság nélkül az emberek egyszerűen nem mernek újat használni, nem mernek új eszközökhöz nyúlni, vagy legalábbis csak nagyon kevesen, akik ezt megcsinálják. Tehát a helyzet, az a helyzet, amiben élünk, az nagyon azt mutatja, hogy nagyon nagy szükség lenne arra a bátorságra, ami valamilyen új gondolkodás felé nyitni tud, mert hogy ez a materialista gondolkodás csak káoszt tud teremteni a világban, azt most már évtizedek óta megtapasztaltuk, és reménytelen, nincs is kiút ebből a csapdából.
Igen, de közben szerintem nagyon szép, hogy egyre többen vállalják például azt, hogy mondjuk szülők azt mondják, hogy igen, Waldorf iskolába iratom a gyerekemet, és akár felvállalom ezt mondjuk egy nagyszülővel szemben, aki
ez van, mondjuk más
elképzelése van. Igen, és azt gondolom, hogy mondjuk amikor mi voltunk még diákok, akkor szerintem a szüleinknek még nagyobb bátorságra volt szüksége, hogy azt mondja, hogy egy más elképzelése van az oktatást illetően. És most, hogy egyre több iskola van, azt gondolom, hogy egyre könnyebb lesz majd kapcsolódni a szülőknek egymáshoz, és hogy igen, ők ezt vállalják, és ezt az utat szeretnék.
Illetve szerintem ez egy fontos része ennek, hogy nem önmagában a materializmussal van baj, hanem hihetetlen nagy eredményeket elért, és nagyon-nagyon fontos tudást kaptunk ezáltal, amit mondjuk pár ezer évvel ezelőtt nem volt meg ez a tudásunk a világról. Viszont, hogy eközben mintha elfelejtettük volna azt a másik részét is, amit mondjuk a régebbi tudásban még jobban benne volt. És ennek kapcsán olvastam egy érdekes gondolatot, amit még szerettem volna ehhez kapcsolni, hogy Mihály ünnepet is a Waldorf iskolában ünnepeljük, és ez az adventi időszakot megelőzően szeptember végén szokott lenni, ugye? És hogy igazából ez az ünnep valahogy azt képviseli, hogy a földi fényben ne hunjon ki az égi fény. Nekem ez egy ilyen nagyon szép kép, hogy fontos ez a minden, ami most földi, és amilyen tudás van a világban, de valahogy, ahogy mondjuk ezek a gyertyagyújtások is számomra szimbolizálják, hogy arról a fényről sem feledkezhetünk meg, és hogy a kettőt megpróbálni, illetve emlékeztetni magunkat és megteremteni. És
hát igen, folyton emlékeztetik el magunkat, mert végül is az ember olyan, hogy általános bátorság olyan nincs, hanem mindig minden helyzetben újra meg kell nézni, hogy én elég bátor vagyok-e, nem vagyok-e vakmerő, vagy nem félek-e, és igazán mindig minden helyzetben máshol van az a közép, amit ugye a Miklós az elején említett, hogy ezért aztán nem lehet azt mondani, hogy általában én egy bátor ember vagyok, vagy lehet, hogy egy bizonyos dologban bátor vagyok, de egy másikban még nem. Tehát ez egy folyamatos fejlődési út az egész életem végéig, és mindig dolgoznom kell azon, hogy ezeket az erőket kifejlesztem magamban.
Én amikor még gondolkoztam, így a kétféle bátorság minőségén, mert ugye Mihálykor is van egy bátorság próba, hogy ott egy kicsit sokkal inkább egy ilyen fizikai ez a bátorság, mint nekem ilyenkor a harmadik héten adventben, inkább egy ilyen, mintha bátorság az igazsághoz. Nekem ez így erősen megjelenik, hogy ehhez legyünk elég bátrak.
Még ez kicsit előretekintés, mert ugye még csak advent harmadik heténél járunk, de ez így felmerült kérdésként másoknál is, akivel beszéltem, hogy most ez egy nagyon fontos időszak, hogy készülünk a karácsonyra, hétről hétre figyelünk ezekre az eseményekre, és ott van ez a befelé figyelés, a gyertyagyújtás, és akkor jön utána szilveszter, január, és hogy utána jön még több hónap hideg tél és sötét, és hogy sokszor érezzük azt, hogy most már túl vagyunk a karácsonyon, akkor most már jöhet a fény, és mehetünk kifelé, és jöhet a tavasz, és nem, mert ott még jön több hónap sötét és hideg, és hogy sokaknak ezt nehéz megélni, hogy mi az, ami esetleg segíthet ezt a, amit most itt körüljártunk, vagy ezt a bátorságot valahogy magunkkal vinni.
Talán segíthet az, hogyha arra gondolunk, hogy a Föld hasonlóan, mint az ember, alszik és éber. A Földnek az alvási időszaka az a nyári időszak, amikor a Föld szelleme alszik. Ilyenkor kiárad. És a téli időszakban pedig a legéberebb, tehát a szellemiség ilyenkor a legéberebb. Ezeken a hideg téli éjszakákon ez rendkívül alkalmas arra, hogy az ember elmélyedjen és a szellemi tartalmakat vegye magához. Ilyenkor sokkal több segítséget kap.
Ja, nem véletlenül van a karácsony és a január 6-a közötti időszaknak is egy külön minősége. Ugye ezt 12 szent éjszakának nevezik, ami általában így az ezotériával foglalkozó emberek körében ez az előző évnek a 12 hónapjára való visszapillantással kapcsolatos, azzal, hogy mit is csináltam az életemben, mi volt. Tehát egyfajta önismereti út, megint koncentrálva, hogy egy-egy nap az ember egy-egy szakaszra pillant vissza, és megpróbálja azokat az élményeket újra átérni, illetve a tanulságokat magával megbeszélni, a fejlődési lehetőségeket azok abban az időszakban most így megfogalmazni. És akkor gyakorlatilag ezzel elérkezik január 6-ához, ami ugye a Krisztusnak a megjelenése a Jézusban. Tehát gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy Mihály naptól kezdődően egészen január 6-áig folyamatosan olyan helyzetek vannak az ember életében, amik mindig a belső fejlődésével és a lelki fejlődésével kapcsolatos.
Hát, köszönöm szépen a beszélgetést, most már lejárt az időnk. Köszönöm, hogy itt voltatok, köszönöm a figyelmet, és akkor a jövő hét vasárnap találkozunk még a advent 4. vasárnapján egy beszélgetésre. Sziasztok! Sziasztok.